Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.
Mai vendégem Tóth Csaba, a MEME elnöke. Szervusz Csaba, örülök, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Időnként itt elmondom, hogy milyen hosszadalmas és nehéz volt megszervezni egy-egy találkozót, némelyik évekig tartott ez, se hosszadalmas nem volt, se nehéz nem volt. Pár héttel ezelőtt váltottunk egy e-mailt, egy-két telefont, és itt együtt vagyunk. Nagyon komoly apropója van a beszélgetésnek, nem is olyan régen bő hónapja volt a MEME-nek egy tradicionális nagy rendezvénye, a Big Picture. Ez lenne a beszélgetésünk apropója és központi témája, de mielőtt ezt hozzáfognánk, és mielőtt megmagyaráznánk, hogy MEME és Big Picture, ami maga is megér egy-egy rövid magyarázatot, akkor először Tóth Csaba, aki, hát minden vendégnek meg szoktam nézni a LinkedIn adatlapját felkészülés gyanánt, és hát vannak ilyen nagyon hűséges, egy helyen 20-30 évig dolgozó emberek, vannak, akik többször változtatnak szakmát, állást, és van, akinek egészen kacskaringós a pályafutása, legalábbis mondjuk a tiéd a mai beszélgetés alapján kicsit olyan. Ugye gyárilag jogász vagy, de dolgoztál Fábri Sándor műsorába, voltál a Rádiókaféban, dolgoztál ügyvédi irodáknál, tévéknél. Na, hát tegyük ezt rendbe, hogy kerültél te ennyi helyre?
Kacskaringosság a pályámnak inkább az elején volt esélyes.
De ott határozottan.
Ott határozottan. Én párhuzamosan végeztem a jogi egyetemet és az ELTE kommunikáció szakát.
És akkor egészen, nem figyeltem elég ki az oktatásra.
Egészen az utolsó pillanatig nem lehettem biztos abban, hogy melyik irányt vegyem. És párhuzamosan voltam ügyvédjelölt, és dolgoztam egy televízió műsorban, a Fábri műsorában, ahol segítségével szerkesztő voltam, ez jól hangzik, de valójában a később hatalmas karriert befutó Lovász László és Aranyosi Péterrel tartottuk a sugótáblát Fábri Sándornak. És aztán valahogy úgy éreztem, hogy ez nem biztos, hogy az én pályám, mármint az akkor induló kereskedelmi televíziózás.
Pedig lehet, hogy a stand-up comedy-ben te is nagy sikereket értél
biztosan.
Volna. Biztosan. Hát így a neveket halva.
Fantasztikus volt. Most egy utólag pláne nagyon vicces volt ott térdelni a sugótáblákkal, ezzel a két nagyszerű emberrel, akikkel azóta is nagyon jóba vagyok. Valahogy lehet, hogy ez egy inkább a semmibe ugrástól való félelem, és a biztonságos karrier reménye volt, ami végül is arra vezetett, hogy elkezdtem egy komoly ügyvédi pályát, de nem távolodtam el a médiától, akkor is telekommunikációs média, illetve televíziós cégeknek dolgoztam, kezdem el a Viasatnak, aztán a Cello Média csoportnak és a hozzájuk tartozó tévék, és onnan csábítottak át, és lettem ott jogi igazgató, és csöppentem végül is át a televíziós iparágba, és ott dolgoztam sok-sok éven keresztül, először jogi igazgatóként, és később a kreatív oldalra átnyergelve a 2010-es évek vége felé már a saját gyártásért feleltem, és innen a pályám igazából picit távolodik a jogi útról, és az utóbbi években inkább a kreatív iparban, vagy a kreatív területen dolgozom, kreatív producerként, először az EMC Networks csoportnál, és később gyártócégeknél, produkciós cégeknél. És ezzel párhuzamosan kaptam meg azt a felkérést, és vállaltam el örömmel a Magyar Televíziók Szövetségének, amit MEME-nek rövidítünk, Magyar Elektronikus Média Szolgáltatók Egyesülete, a hivatalos név, az elnöki feladatait látom el néhány éve.
A jogi munkák után programming területre keveredtél hosszú időre. A műsorgyártás, a producerkedés melyik része az, ami leginkább vonz? Ugye a producer az egy elég összetett munkát végez, mondhatni, gyakorlatilag csinálhat akármit, hogy aztán produkció legyen a vége.
Engem a legjobban a tartalomfejlesztés érdekel. Az eredeti tartalmak kidolgozása, kifejlesztése, és persze a megvalósítása is, de azt hiszem, ha valamiben jó vagyok, az, hogy megtaláljam azokat az értékes ötleteket, koncepciókat, amiket aztán a tehetséges írókkal, kreatívokkal kibontunk és megvalósítunk.
Mi az, amire a legbüszkébb vagy az elmúlt nem tudom hány évtizedes pályafutásodból?
Talán a legbüszkébb az EMC csoportnál megvalósított projektjeimre vagyok, ahol nagyon sok ismeretterjesztő tartalmat gyártottunk, főleg a Spektrumra. Egy sokszoros díjnyertes dokumentumfilmet készítettünk, Born in Auschwitz címmel, egy transzgenerációs traumás történetről, és a Dunáról is készítettünk egy fantasztikus dokumentumfilm sorozatot. Azt hiszem, inkább ezek a dokumentum és infotainment tartalmakra vagyok a legbüszkébb. Nagyon sok fikciós sorozatot is fejlesztettem, és fejlesztek most is, és nagyon remélem, hogy ezek közül egy jó néhány meg is fog valósulni a közeljövőben.
Nem is olyan nagyon régen, talán egy éve ült itt Málnai Levente ebben a stúdióban. A Born in Auschwitzot és sok más címet ő is említett. Azt mondja, a Born in Auschwitz a fél világon díjazták a legkülönfélébb fesztiválokon.
Igen, és azért vagyok különösen büszke rá, mert ez egy nagyon sikeres, eredményes együttműködés volt, egy televíziós csatorna és egy kreatív csapat, az Estakács András Cseke Eszter duó között. Én azt gondolom, hogy az EMC részéről sikerült hozzátennünk egy olyan kreatív tartalmi hozzájárulást, amivel értékesebb és erősebb lett a tartalom, és arra különösen büszkék vagyunk, hogy tényleg nagyot futott a világban.
Na hát témánál vagyunk, televíziók és kreatív tartalmak, minőségi tartalmak, nagyjából ezen a nyomvonalon folytatjuk a beszélgetést, nem most rögtön, először megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Tóth Csaba, a MEME elnöke. A MEME rövidítést az előbb már feloldottad, ugye egészen pontosan Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete. A valóságban azért nem minden elektronikus műsorszolgáltató, ez a tévék szervezete. Mivel foglalkozik a MEME?
Így van, ez tradicionálisan az összes médiaszolgáltatót magában foglaló egyesület volt. Az utóbbi évtizedben a tagság valóban a televíziós szolgáltatókra fókuszál. A tagjaink tulajdonképpen valamennyi Magyarországon működő médiaszolgáltató, tehát én azt gondolom, hogy az egyesület a teljes iparágat magában foglalja. Ez nem más, mint egy érdekvédelmi szervezet, részben egy lobby szervezet, és célunk az is, hogy a televíziózás kultúráját erősítsük, javítsuk, népszerűsítsük Magyarországon. A MEME-nek sok feladata van, és sokféle feladata van. Egyrészt rendezvényeket, szakmai konferenciákat szervez, másrészt segíti a tagokat, együttműködik a tagokkal olyan kérdésekben, olyan szakmai kérdésekben, amelyek az iparágat érintik, és az iparág fejlesztését segítik. Kevesen tudják, de a MEME részt vesz az NMH-val együttműködésben egy olyan úgynevezett társszabályozásban, aminek a mentén a MEME nem tesz mást, mint helyettesíti az NMH-t olyan kérdésekben, amelyeket korábban ő látott el, hatósági kérdésekben, azaz...
Nem kell rögtön büntetni, hanem meg is lehet beszélni
a dolgokat. Ez egy remek kezdeményezés volt. Az NMH-tól 10 éve és azóta is klasszul működik. Minden online televíziós tartalom kapcsán nem az NMH-hoz kell fordulni, amennyiben kiskorúakat érintő vagy gyűlöletkeltő tartalmakat vesz valaki észre az interneten, illetve az interneten megtalálható televíziós tartalmakon, hanem közvetlenül fordulhat a televíziókhoz, majd ha a televíziók nem teljesítik a kérését, nem távolítják el a tartalmat, nem módosítják, akkor a MEME-hez fordulhat, és a MEME bizottságai döntenek.
Elnézőbbek vagytok, mint a hatóság, vagy pont az a lényeg, hogy nem elnézőnek kell lenni, hanem érvényesíteni a jogot?
Nekünk szigorúnak kell lennünk magunkkal szemben is, ez valójában egy önszabályozás is. Társszabályozásnak nevezzük, de a cél valójában az, hogy a televíziók odafigyeljenek arra, hogy a tartalmaik megfeleljenek a jogszabályoknak, és ne egy utólagos hatósági eljárás alapján esetleg az ő hírnevüket sértő módon is jelenjenek meg tartalmaik. Nekünk nem célunk az, hogy a közönség elégedetlen legyen.
Igen, senkinek nem lehet célja, se a közönségnek nem jó, se a tévéknek, se a hatóságnak, úgyhogy igen, társszabályozás remek dolog. Más szakmákban is láttok, és azért legtöbb helyen ez most már jól működik. Jó, említetted a rendezvényeket. Van sokféle, így kapásból kettőt tudok mondani, amelyiken én magam is ott vagyok évek óta minden alkalommal, és igen színvonalas rendezvénynek, konferenciának tartom mindkettőt. Tavasszal szokott lenni egy non-spot konferencia, és hát a nagy attrakció az év talán leginkább kiemelkedőbb televíziós esemény, a Big Picture. Október vége, november tájékán szokott lenni, idén október sokadikán volt. Hát mi is ez a Big Picture? Ez a nagy kép.
A Big Picture egy speciális konferencia, mert abban az értelemben egy seregszemle, hogy valamennyi televízió aki Magyarországon működik, valamennyi jelentős médiaszolgáltató, bemutatja a következő év programját. Bemutatja a közönségnek, a sajtónak és a szakmának, az ügyfeleinknek, a hirdetőknek, az ügynökségeknek, hogy mire készülünk. Hogy merre tart egyrészt a szakma, merre tartanak az egyes szereplők, mik a céljaik, mit értek el az adott évben. Tehát vannak előadások, amelyek kifejezetten arra fókuszálnak, hogy az egyes tagok beszámolnak és megmutatják. Persze színes szagos, hatalmas videókat tarkított, izgalmas, látványos előadásaikban, hogy mit hoz majd a következő év. De szakmai konferencia is ez. Nekem kifejezett célom volt, amikor elnökké választottak, hogy a Big Picture-t egy picit szakmaibbá tegyem, és sokkal erősebb lehessen benne az az elem, amely egy picit az iparágról is szól. Így kerekasztal beszélgetéseket, keynote beszélgetéseket iktattunk a programba. Idén azt hiszem, hogy ez egy remek hát vegyület volt a kettő között. Szépen váltották egymást a televíziók előadásai és az izgalmas kerekasztalok.
Igen, ez egyértelműen meglátszik a program változás, hogy a régen szépen jöttek a tévék prezentációi. Remek volt az, és tehát mindent megtudtunk a jövő évi műsorokról, kínálatról, de most azért hát volt 3-4 kerekasztal igen komoly témákról, komoly emberekkel, és hát elkezdődött reggel, nem tudom, 10 órakor, és körülbelül délután 5-ig tartott. Azt kell, hogy mondjam, igen nehéz fejjel mentem haza, mert olyan mennyiségben jött az információ, hogy ezt elég nehéz aggyal fogni és venni. Egy nagyon apró praktikus kérdésem van még, kik és hányan vesznek részt egy ilyen Big Picture-on?
A Big Picture egy szakmai konferencia is meghívásos. Ennek az az oka, hogy azt gondoljuk, hogy a szakma krémje kell, hogy az első körben értesüljön arról, hogy a televíziók hogy látják a jövőt. A sajtó természetesen jelen van, és idén is erős sajtót kapott a rendezvény, tehát a sajton keresztül a közönség is már aznap értesül arról, hogy a televíziós iparág nagy játékosai hogy képzelik 2024-et, de a résztvevők, a konferencia személyes résztvevői, azok leginkább a műsorterjesztők, a médiaügynökségek, illetve a hirdetők, illetve hát a tagságunk közül kerül ki.
És rengeteg ember ott van, rengeteg ember élvezi az egész napos programot. Hát én már készülök a jövő évére, ti talán még nem, a szervezés még nem kezdődött el, de nem sokára az is megkezdődik. Ott leszek jövőre, és az első sorban fogok tapsolni 500-600 kollégával együtt.
Lesz sok meglepetés, most még merészebb szeretnék lenni jövőre. Nagy célom, hogy külföldi előadók is jöjjenek, olyan témák is felmerüljenek, amelyek nem feltétlenül a magyar piacot érintik, de egy picit kitekintést adnak a nemzetközi piacra. Reméljük, hogy lesznek erőteljes szponzoraink, és ez megvalósítható lesz.
Izgalommal várjunk, és drukkolunk nektek, meg a tévészakmának, és most megállunk, zenét hallgatunk, és nagyjából ugyanazzal folytatjuk.
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.
Mai vendégem Tóth Csaba, a MEME elnöke. Szóval beszélgettünk a Big Picture-ről, arról, hogy a televíziók hatalmas kínálattal állnak elő majd a jövő évben, és mindenféle műsorokkal, programokkal, vetélkedőkkel, nagy show-kkal és a többivel. De akkor nézzük meg a televíziós piac állapotát, de kezdjük a nézőkkel. Ugye azt, hogy a tévék miket csinálnak, arról sokat hallottunk, legalábbis aki ott volt a Big Picture-on, meg aki elolvasta a híradásokat. Szóval az emberek van egy olyan benyomás, amikor a tévével kapcsolatos kommenteket nézi itt-ott, hogy hát a tévét már nem nézi senki. De úgy tűnik, hogy a kutatások nem ezt igazolják.
Egyáltalán nem. Sokszor elmesélem azt a személyes történetemet, hogy 2013-ban az EMC-nél dolgoztam, és a Netflix akkor jött ki a House of Cards című első sajátfejlesztési sorozatával, és egy nagy szakértőnek gondolva magam írtam egy hangzatos e-mailt éppen Málnai Leventének, amely levelemben azt írtam, hogy hát ha televíziók nem kapják össze magukat villámgyorsan, akkor itt nekünk kampec, mert előbb-utóbb jönnek, lássuk be, a Netflix is ilyen már, olyan tartalmak, amelyek felválthatják a televíziókat abból a szempontból, hogy a nézők mire kíváncsiak.
Hát a Netflix az egy igen-igen kicsi pont volt a televíziózás egy ilyen 10 évvel ezelőtt.
Igen, akkor tettem egy jóslatot, hogy itt tulajdonképpen ez a vég kezdete. És azért mesélem ezt, mert elég önkritikusan szoktam mostanában bevallani azt, hogy mekkorát tévedtem. Én akkor azt hittem, hogy az a folyamat, ami akkor Amerikában megindulni látszott, itthon és Európában sokkal kevésbé, mégpedig, hogy a nézők a hagyományos lineáris televíziótól elfordulnak, és a lekérhető, nevezzük streaming szolgáltatások felé fordulnak majd, és elfelejtik a tévézést, mert hogy az oda kell ülni, meg reklámok vannak, meg fárasztó, meg be kell osztani, hogy mikor ülünk rá. És ez a jóslatom nem vált be, nem történt meg ez a fordulat. Európában különösen, és Közép-Kelet-Európában meg végképp nem. A televíziók a nézettségükből veszítettek valamennyit, de ez a veszteség lényegesen alacsonyabb, és tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondhatom, hogy elenyésző ahhoz képest, amit egyrészt prognosztizáltak, másrészt meg máshol, különösen az Egyesült Államokban látunk. Tehát nem fogytak, nem tűntek el a nézők.
Senki nem néz tévét, leszámítva azt a cirka 8 millió embert Magyarországon, aki azért, hogy rendszeresen bekapcsolja, és igen, talál magának műsort benne.
Igen, azt azért ne tagadjuk le, hogy a fiatalok, tehát a 18-35-ös korosztály sokkal-sokkal kevésbé fogyaszt kifejezetten élőben a lineáris tévé előtt ülve tartalmat, bár ez sem teljesen igaz. Készült most éppen egy nagyon érdekes kutatás, kettő is. Az egyik kutatást az Ipsos végezte, amely egy generációs kutatás, 3 évente végezzük el, és nem szól másról, mint hogy ugyanannak a generációnak megnézzük a televíziózási szokásait, miközben végigkísérjük a felnövését. Tehát ugyanazt a generációt nézzük meg 3 évente, hogy néz tévét. És most az idei kutatásunk azt mutatta, hogy ez a generáció, aki most éppen 30 év körül van, nagyon is néz tévét, nem annyi, akkora intenzitással, lehet, hogy naponta nem annyi órát, de megmaradt tévénézőnek. A tévének ugyanis, és ezen kár is vitatkozni, egyfajta varázsa meg kellett, hogy maradjon, és meg is maradt, ez pedig az élő és megismételhetetlen élmény varázsa. Ezt nyilván nem a sorozatok és a, nem tudom, az ismételten játszott filmek adják, hanem azok a műsorok, azok jellemzően saját gyártású műsorok, amelyek igenis megadhatják még azt a közösségi élményt, amelyet semmi más nem ad meg, és ide tartoznak természetesen, és erről rengeteget tudnék beszélni, a sport közvetítések, amelyek soha nem látott népszerűségnek örvendenek.
És valószínűleg soha nem is mennek ki a divatból, pontosan azért, mert a tegnapi futball meccs az soha nem olyan lesz, mint amikor most ebben a pillanatban nézem Ronaldót, Messit, vagy bárkit, aki ebben a pillanatban fut a labdával, és 10 másodperc múlva vagy berúgja azt a gólt, vagy nem. És mondhattam volna inkább Szoboszlait, de most már mindegy.
Igen, igen, az élő műsor, az élő élmény pótolhatatlansága, az élőben megélt kaland pótolhatatlansága még mindig megvan a televízióban. Ezt a streaming nem adja. A streaming sok mindenre jó, és én is természetesen örömmel nézek streaming szolgáltatókon sorozatokat, de egyet biztos nem ad az ott és most megismételhetetlenségét. Ezt egy televíziós közvetítés, vagy akár egy élő show műsor igenis megadja, és igenis azt látjuk, hogy a közönség hűséges ezekhez a termékekhez, meg ezekhez a tartalmakhoz, nem fordult el, és hát egyáltalán nem látszik az, hogy lemondanák, jelentős tömegekben lemondanák az előfizetéseiket, és abban sem, hogy brutálisan csökkenne a nézettség.
Szóval nem pont ugyanúgy nézzük, nem pont ugyanarra használjuk, nem pont ugyanaz érdekli az emberek nagy tömegeit, de a készülék, a doboz az ott van a szobában, és még jó sokáig ott lesz, azt gondolom. Jó, ezen a ponton megállunk, zenét hallgatunk, és egy közeli témával folytatjuk.
Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Tóth Csaba, a MEME elnöke. Szóval az előbb beszéltünk a közönségről, arról a sok-sok millió emberről, aki mindenféle dolgot néz a tévékben, meg nem csak tévét, hanem nem tudom. Szóval az áldor az egyéb kategória is megnövekedett erősen a tévéfogyasztásban, hiszen ugyanaz a készüléken lehet videójátékot játszani, meg streaminget letölteni, meg akármilyen zenét hallgatni, szóval multifunkciós a készülék, azért alapvetően a tévékészülékünk még mindig arról szól, hogy tévéműsorokat nézünk rajta. és ahol közönség van, ott előbb vagy utóbb megjelenik a hirdetési piac, a reklám is.
Így van. Még nagyon röviden, hadd idézzem fel azt a szintén idén elvégzett kutatást, amelyet mi rendeltünk meg az NMH-val együttműködésben a Nielsentől, amely éppen arra fókuszált, hogy a célcsoport, vagy a hagyományos nézői csoport hogyan alakította a saját nézettségi szokásait, attól függően, hogy milyen platformokra kíváncsi. És mik azok az új típusú platformok, amelyek tulajdonképpen az other, azaz a más típusú tartalomfogyasztásnak minősülnek. És nagyon érdekes azt látni, hogy a hagyományos tartalomfogyasztó néző még mindig elsősorban a képernyőt, legyen az mármelyik képernyő, de jellemzően nyilván ez az okos tévét jelenti, televíziózásra használja, és az idő egy egyelőre elég elenyésző részében 10-15%-ában használja arra, hogy nem televíziós típusú tartalmakat fogyasszon, azaz vagy a YouTube-on nézelődjön, vagy egy előfizetős streaming szolgáltatót használjon. Tehát nagyon érdekes látni, hogy bár a platformok sokasodnak, a kínálat hatalmas és iszonyú széles, megszűnt annak a kizárólagossága, hogy tartalmat csak úgy tudok elérni, hogyha bekapcsolom a tévét, ez nyilvánvaló, de nem szűnt meg az az attitűd, ami a nézőkben még mindig benne van, legyenek idősebbek, fiatalabbak, középkorúak, hogy azért esténként megnézzük a híradót, a főműsoridőben a showműsort és a betélkedőt, illetve a tehetségkutatót mégiscsak megnézzük, és hogyha Szoboszlai játszik, akkor meg nem kérdés, hogy mit nézzünk. Tehát, hogy tök érdekes látni, hogy valóban megjelent az a 1-2 órányi napi fogyasztás, ami máshol történik, de a tévé még mindig erős. Hadd kérdezzek vissza, tök kíváncsi vagyok, szerinted egy átlag magyar néző, illetve a magyar nézők átlagban hány órát televízióznak, tehát ez most csak a kifejezetten televíziózásra vonatkozik, naponta?
Hát sajnos én csalok, mert elég sok adattal találkozom.
Na kíváncsi
de
vagyok.
De olyan 4,5 óra környékén így, jár a napi tévézés.
Ez 4 óra 50.
Korcsoportonként valamelyest.
Ez változik, de az átlag Magyarországon 4 óra 56 perc. Összehasonlítás.
Tulajdonképpen már nyugodtan mondhatjuk, hogy 5 óra. Tehát majdnem a ponton már fölfelé kerekítünk.
Majdnem 5 órát tévézünk, és hogyha most azt mondjuk, hogy ebből 1 óra elmegy streamingre, YouTube-ra, akkor még mindig napi 4 órát az átlag magyar, és ebben benne vannak a fiatalok, az egyetemisták, az egészen idősek, mindenki televízió előtt tölti. Nagyon fontos, hogy ezt kontextusba helyezzük, a világ átlag mit tippelsz mennyi? Tehát, hogy a világon átlagban mennyit televízióznak az emberek?
Ugye a magyarok kiemelkedően sokat, tehát akkor ennél kevesebbet. 4 óra, 3,5?
Nem, 2,5.
2,5.
Tehát az látszik, hogy a világban...
Nettó televízió, tehát ebben nincs benne az egyéb.
Igen, ebben nincs benne az egyéb. Ez 86 ország átlaga, 2,5. Ez a szám Magyarországon 4 óra 56 perc. A régióban érdekes módon nagyon hasonló számok vannak. Tehát Közép-Kelet-Európa még mindig imád tévézni, ez Európára is nagy részt igaz, ott látunk néhány csökkenő számot egyes országokban, egyes nyugat-európai országban, de Közép-Kelet-Európa nem tudja a szemeit levenni a tévéről. Ami szerintem nem baj, és egy érdekes jelenség, és egy különleges jelenség, de lehet vitatkozni vele, attól még tény.
És ha nézik a tévét, akkor nézik a reklámokat is. Azért egy pici időnk még van, hogy a reklámokra visszatérjünk. Az egyik állandó motívum volt az idei Big Picture előadásaiban, hogy újra és újra, újabb és újabb kollégák elmondták, hogy a magyar piac nagyon olcsó, és hogy jövőre már nem lesz ennyire olcsó.
A magyar piac tényleg nagyon olcsó. Mit értünk olcsó alatt, csak hogy a hallgatók értsék? Ez azt jelenti, hogy a hirdetők számára egy egységnyi potenciális vásárló elérése a lehető legkevesebb pénzbe kerül. Azaz...
Bármilyen médiatípussal összehasonlítva.
Bár az összes többi médiatípussal összehasonlításban, és a közép-kelet-európai országokkal összehasonlításban. Egészen brutális a különbség, ha azt nézzük, hogy Csehországban mennyibe kerül ugyanannak a Coca-Colának elérni mondjuk 100 000 nézőt, és mennyibe kerül Magyarországon. ennek az okairól nagyon hosszan lehetne beszélni, és nagyon sokrétűek az okai, de az látszik, hogy a szolgáltatók megelégelték ezt a helyzetet, nem is fenntartható, és nem titok az, hogy drágulni fognak a reklámok jövőre. Én nem gondolom, hogy ez vissza fogja vetni a reklámpiacot, már csak azért sem, mert talán arra is emlékszel, hogy a Big Picture-on az is elhangzott, hogy az idei évben teljesen tele vannak a reklámblokkok. Azaz talán példátlanul a televíziózás történetében már nincs hova reklámot tenni. Annyira sok a megrendelő, és annyira sok a hirdető, hogy egyszerűen dugig vannak az év végéig a reklámblokkok az összes magyar televízióban.
És ez tényleg szó szerint értendő, tehát bizony előfordult olyan, hogy ott állt az ügyfél a megrendelőjével az ajtóban, és nem tudták befogadni a kampányát, mert megtelt. No, hát eljött ez a pillanat, nem kell szakképzett közgazdásznak lenni, azt, hogy tudja az ember, hogyha ekkora a kereslet, akkor bizony ott az árak is növekednek, de ennek azért más következménye is vannak, ezt nem most rögtön beszéljük, meg megállunk, zenét hallgatunk, és ezzel folytatjuk.
Jesse.
Mai vendégem Tóth Csaba, a MEME elnöke. Szóval az előbb azzal a sokat mondó kijelentéssel fejeztük be, hogy itt azért történik valami a reklámpiacon, aminek pozitív hozadéka is van. Nyilván a hirdető nem szeret többet fizetni ugyanazért, ez érthető, de lehet, hogy mégiscsak többet kap, sokkal többet azért, amit fizet.
A hirdetőt nyilván nem csak az zavarná, hogyha jelentősen megdrágulnának a reklámok, hanem az is bosszantja mostanában, és azt kell mondanom, hogy ebben van igazság, hogy hatalmasan nőtt a reklámzaj. Mit jelent ez? Iszonyatosan sok a reklám, azaz nagyon hosszúak a reklámblokkok, és túl ezt sok is a reklám.
És megerősítik.
És a reklámok hatékonyságát jelentősen ronthatja, és rontja is valószínűleg az a körülmény, ha túl sok a reklám. Miért van amúgy túl sok reklám, kérdezheti a néző, nincs ez szabályozva? De szabályozva van, csak a szabályozás meglehetősen engedékeny Magyarországon, amin azért nagyon nem szeretnék változtatni, mert senki nem szereti, ha túlszabályozzák, de tény, hogy jelen pillanatban a televíziók meglehetős szabadsággal rendelkeznek abban a tekintetben, hogy napon belül hogyan és milyen arányban helyezik el a reklámjaikat, tehát nem kizárólagos az a szabály, amiről talán mindenki tud, hogy óránként 12 perc reklám lehet. A valóság az, hogy ennek a nap átlagában kell megvalósulnia. Tehát főműsoridőben ezért látjuk azt, hogy látszólag és szerintem valóságban is nagyon gyakran sokkal több, mint 12 perc reklám látszik egy televíziós műsorban. Ez nyilván idegesítő, ez nyilván növeli a reklámzajt. Ezen változtatni kell, és változtatni is akar a szakma. Beszélgetünk erről társszervezetekkel, az MRS kezdeményezésében indult is egy gondolkodás arról, hogy ezt hogy lehet megoldani, változtatni. Nem könnyű, hiszen, mint említettem, iszonyatosan nagy a kereslet.
Érthető, hogy a hirdetők nem a hajnali 3 és 4 közötti óráért állnak sorba elsődlegesen, hanem a főműsoridőért, de hát az is érthető, hogyha a kedves néző nem bír már annyi reklámot befogadni, és aztán jön a mérés, hogy mekkora volt a reklám hatékonyság, és akkor 45-50% vagy még kevesebb jön ki. Szóval ez az, ami tényleg mindenkinek rossz, a néző túl sokat kap, a hirdetőnek meg nincs elegendő eredménye. Ezen segíthet többek között az áremelés, meg ezzel kapcsolatban a spotok számának a csökkenése.
Igen, de ezt is vitatnám, hogy mennyire hatékony talán, vagy mennyire csökkenhet a hatékonysága a televíziós reklámoknak. Épp a mostani Big Picture jelentette be, vagy mutatta be az Etmédia és az RTL Sales, azaz a két reklámértékesítést végző úgynevezett Sales House, egy közös kutatást.
Önmagában is szokatlan, hogy ők ketten együtt állnak kint a pódiumon.
Abszolút, kemény konkurensek, és napi harcot vívnak a piacon, de közösen készítettek egy nagyon-nagyon érdekes kutatást, és ez a kutatás nem szólt másról, mint arról, hogy megvizsgálta valójában mennyire hatékonyak a reklámok, és mit jelent a reklám hatékonyság. Szerintünk azt jelenti, hogy aki látja, az vissza tudja idézni. Emlékszik-e rá? Egyáltalán végignézi-e? És az derült ki, szerintem nekem nem meglepő módon, de nagyon sokkoló különbségekkel, hogy a televízióban lement reklámokat a nézők lényegesen pontosabban tudták visszaidézni, arról nem beszélve, hogy végig is nézték, szemben a nemzetközi hirdetők oldalain, azaz a YouTube-on, a Facebook-on és a Google hirdetésein megjelenő reklámokkal. Ezeket a reklámokat, azaz a hagyományos az interneten megjelenő mozgóképes reklámokat nagyon nagy részt nem nézzük végig, fogalmunk nincs utána, hogy miről szóltak, nem tudjuk visszaidézni. Míg a televíziós reklámoknál emlékszünk a márkára, emlékszünk a termékre, és adott esetben arra is ösztönöz minket, hogy utána vásároljunk.
Nagyon szívesen beszélnék még a televíziós reklámpiacról, viszont alig maradt a műsoridőből, és a tévé azért sokkal több, mint reklám. Hát maradt egy-két percünk. Akkor egy nagyon általános kérdést teszek föl, de mondjuk trendeket talán meg tudsz fogalmazni. Milyen állapotban van a magyar televíziós piac, és mire számítunk jövőre?
Azt gondolom, hogy tartalmi szempontból a magyar televíziós piac nagyon sokszínű, és megnézve a nemzetközi trendeket és a környező országok televíziós palettáját, azt gondolom, hogy egy nagyon gazdag televíziós kínálat is. Ami a televíziós tartalmak különböző típusait illeti, egy átrendeződés látszik. Nagyon megdrágultak a fikciós tartalmak gyártásai, ennek a jelenségnek rengeteg oka van, és szeretnénk változtatni is rajta, és nagyon pontosan látjuk, hogy a közönség és kutatások is igazolják, hogy a közönség igenis kíváncsi a fikciós tartalmakra, azaz a klasszikus sorozatokra, heti napi sorozatokra. Ezek mintha csökkenőben lennének ebben az évben. Ugyanakkor megjelentek olyan új típusú vetélkedők, új típusú szórakoztató műsorok, amelyek részben szerintem kulturálisan és értékes tartalmakat állítanak elő, és mutatnak be gyakran kereskedelmi tévéken. Részben egy teljesen új jellegű kínálatot adnak a közönségnek. Én azt hiszem, hogy még mindig nagyon sok pénzt költ minden televízió saját gyártásra, mármint hogy a nagy vezető televíziók és a kábel televíziók is igyekeznek beállni ebbe a sorba, mert látják, hogy a magyar közönségnek még mindig kell magyar tartalom, a magyar közönség még mindig vágyik magyar hősökre, magyar sztárokra, magyar vetélkedő hősökre. Egyszerűen nem képzelhető el a magyar este, a magyar televíziós este magyar tartalmak nélkül, és ez szerintem így is marad majd.
Csaba, sok mindenről tudtunk beszélni a televízió kapcsán, meg rengeteg dologról nem, de hát a hordó nem áll meg. Jövőre is lesznek televíziók, meg lesz Big Picture, úgyhogy legkésőbb akkor szerintem ismét összeülhetünk megbeszélni, mi újság a piacon. Hát mára ennyi fért az időnkbe. Ma Tóth Csaba, a MEME elnöke volt a vendégem. Csaba, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik másikat, hiszen körülbelül 150 Márka Monitor műsor érhető már az oldalunkon, szóval ha szeretné újra meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu oldalon a podcast rovatban. Most már búcsúzik a műsorvezető, Szakás László voltam, sőt, még mindig az vagyok, kérem önök, ne menjenek sehova, a Jazzy programja remek műsorokkal és jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel, itt a Jazzyn.
A műsor támogatója az RTL Sales House. Stabilitás, megbízhatóság, kiszámíthatóság.